Folytatódik az Energia Világ, az Inforádió energiaipari magazinja. Király István Dániel vagyok. Tartsanak velem!
Energia Világ.
Az Inforádió energiaipari magazinja. Az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Nem bővíthető pusztán állami intézkedésekkel az elektromos közlekedés, vagyis az e-mobilitás, mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatóságért felelős államtitkára az elektromobilitási fórumon. Weingartner Balázs jelezte, éppen ezért a kormány támogató feltételrendszer szeretne kiépíteni és erősíteni a lakosság fogadókészségét a fejlesztések iránt. Az államtitkár hozzátette, az iparág számos területén nem kormányzati, hanem piaci oldalon kell szabályozni. A legfontosabb állami teendők közül kiemelte a töltőtelepítéseket az ország teljes átjárhatósága érdekében, valamint az elektromos autók vásárlásának támogatási rendszerét. A szakterületért felelős tárca 300 millió forinttal emelte a pályázati keretet és egyszerűsítette a feltételrendszert, tette hozzá. A konferencián Nyúl Zoltán, a Budapesti Közlekedési Központ stratégiai és innovációs igazgatója arról beszélt, Budapest nem csak az ország, hanem a magyar elektromobilitás fővárosa is, hiszen az ágazatot érintő fejlesztések innen indulnak, és a magyar főváros közösségi közlekedése már most is kétharmad részt elektromos. Jászai Tamás, az Elműémász vállalatfejlesztési igazgatója a terület összetettségéről beszélt, mondván, az iparág egyszerre érinti a járművek gyártóit, értékesítőit és üzemeltetőit, az olajvállalatokat, az informatikai ágazatot és az áramszolgáltatókat. Jelezte, az intelligens töltés egyik nagy előnye, hogy sokkal sűrűbb töltőhálózatot tesz lehetővé, mint ami a benzinkutakkal megoldható. Ungár Jánost, a Magyar Elektromobilitás Szövetség elnökét hallják.
Ha azt mondjuk, hogy akár az Európai Unió, akár Magyarország elkötelezte magát, hogy ezen a téren jelentős lépéseket tesz a károsanyag kibocsátás csökkentése területén, akkor azt mondhatjuk ilyen szempontból, hogy már az elektromos mobilitás szempontjából a legfontosabb lépést megtettük, hiszen megvan az elhatározás, ugyanakkor viszont az látszik, hogy ennek a megvalósítása az egyrészt egy sok szereplős történet, tehát sokak együttműködésére van szükség, gondolunk akár a kormányzat, önkormányzatok, vállalatok, egyéni felhasználók együttműködésére. Másrészt pedig nagyon sok tényező múlik, tehát akár a szabályozásra gondolunk, akár a technológiai kérdésekre, vagy arra, hogy hogyan jön létre a megfelelő töltőinfrastruktúra, ami kiszolgálja ezeket az elektromos járműveket, akkor azt látjuk, hogy ez egy hosszú út, amin együtt kell haladnunk, és együttműködve kell haladnunk. És ezen a területen azt gondolom, hogy nincs új a nap alatt, látjuk azokban az országokban is, ahol ezt a fejlesztést egy adott stratégia alapján már régóta megkezdték. Ott is az a tendencia látszik, hogy van egy nagyon lassú felívelés ennek, és aztán egy exponenciális növekedés következik. És Magyarországon is azt látjuk, hogy nagyon szépen alakulnak a számok, de még ennek a görbének az elején tartunk.
Mi segíteni jobban az elektromos autók elterjedését, az elektromobilitást, hogyha olcsóbbak lennének ezek a járművek, vagy hogyha több lenne a töltőállomás, vagyis biztos lenne abban valaki, hogyha vesz egy ilyen autót, akkor könnyen és olcsón tudja feltölteni például.
Ezek is szempontok. Ugyanakkor azt hiszem, hogy onnan kell kezdeni, vagy azt érdemes először is megfogadni, hogy ahhoz, hogy ez az iparág bármely országban jelentős fejlődésnek induljon, ahhoz viszonylag hosszabb távú célokat kell kitűzni. Nem véletlen, hogy jó néhány állam most már az Európai Unióban kitűzte célul, hogy például 2025-re, 2030-ra, vagy tehát viszonylag hosszabb időtávokra bizonyos területeken, vagy teljes egészében már csak a környezetkímélő járművek üzembehelyezését fogja engedélyezni. Ez azért nagyon lényeges, mert hogyha ilyen viszonylag tiszta és világos célokból indulunk ki, akkor könnyebb megtervezni bármelyik szereplő számára az oda vezető utat. Legyen szó az infrastruktúra telepítésének lehetséges üteméről, vagy akár említhetném az autógyártók szempontjából a felkészülést arra, hogy megfelelő gyártási kapacitásokat állítsanak az adott piac számára elérhetővé. És ilyen értelemben azt is kell, hogy mondjam, hogy talán ez az egyik legfontosabb, amit egy állam tehet, hogy világos és kiszámítható környezetet biztosít a szabályozás területén, kezdve az előbb említett szabályozási céloktól, vagy bizonyos dátumokhoz kötődő elvárt lépésektől, egészen odáig, hogy melyek azok az ösztönzők, amelyeket be tudnak kapcsolni az iparág fejlesztésébe, legyen szó akár arról, hogy valamilyen járművásárlási támogatást vezetnek be, mint ahogy Magyarországon is létezik ilyen, vagy támogatják a töltőinfrastruktúra telepítést. Ezeknek az intézkedéseknek valamiféle optimális összetétele az, ami segítheti a egyik szintről a másikra lépés, de ahogy az előbb említettem, a hosszú távú célok azok elengedhetetlenek.
Magyarország regionális összehasonlításban milyen helyen áll az elektromobilitásban? Mennyire vagyunk jó vagy kevésbé jó helyzetben?
Az egyértelműen látszik, hogy Magyarországnak az a szerencsés helyzete van, hogy 4 évvel ezelőtt ugye egy önálló stratégiát hozott létre, ugye Jedlikányos terv néven, és ebben jól megfogalmazta azt, hogy milyen irányba szeretné az iparágat, az elektromos közlekedést fejleszteni, és ezért, hogy egy ilyen terv kapcsán az lenni szokott, ugye megjelentek azok az intézkedések, és a piaci szereplők azok, legyen szó akár felhasználókról, akár szolgáltatókról, azok elkezdték azokat az intézkedéseket vagy befektetéseket megtenni, ami ahhoz kellett, hogy ma azt lehet mondani, hogy akár a járművek darabszámát tekintve, akár mondjuk a zöldrendszám intézményét tekintve, vagy a töltőinfrastruktúra bizonyos területein elég nagy lépéseket tettünk már. Tehát azt gondolom, hogy ebből a szempontból jól állunk. Ugyanakkor az is látszik, hogy eltelt 4 év, és szükség van arra, hogy felülvizsgáljuk a korábbi intézkedéseket, megnézzük, hogy a jelen piaci helyzetben, vagy a jelen technológiai fejlesztések kapcsán melyek azok a területek, ahol további beavatkozásra van szükség, melyek azok a területek, ahol más típusú összefogásra van lehetőség és igény. Például itt van, amit az előbb említettem, hogy ha azt látjuk, hogy a magyarországi felhasználók nyitottak az elektromos járművekre való váltásra, ugyanakkor nincsen megfelelő importőri kapacitás, nincsenek piacon elérhető járművek, akkor ez például egy akadályozó tényező. Ez is szóba került a konferencián, és arra jutottak a konferencia résztvevői, hogy ha van egy hosszabb távú kiszámítható felfutási terv, akkor könnyebben tudnak ők is gyártási kapacitásokat szerezni.
Ungár Jánost, a Magyar Elektromobilitás Szövetség elnökét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
125 éve kezdte munkáját a Műegyetem villamos energetikai tanszéke. Berta István a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamos energetika tanszékének tanára azt mondja, az elmúlt években folyamatosan nő az érdeklődés és a jelentkezők száma az energetikai szakterületen.
A múlt század 90-es éveiben egy jelentős csökkenést tapasztaltunk az energetika, de általában a villamosmérnöki tudományok iránt is. Azóta jelentős változásokról tudok beszámolni, folyamatosan évről évre növekszik a hozzánk jelentkező hallgatóknak a száma, és nagyon örülünk annak, hogy nem csak a villamosmérnöki és informatikai karon, de a gépészmérnöki karon is folyik, közösen végezzük az energetikus képzést. Ismert a hallgatók számára, és az is ismert, hogy nagyon kedvező lehetőségek, nagyon kedvező tovább fejlődés, tovább lépés áll előttük.
Könnyű elhelyezkedni a szakmában? Ha valaki energetikusként végez, mondjuk van olyan elhelyezkedési lehetősége, mint ha akár informatikusként?
Hát az informatika most egészen különleges helyzetben van, nem csak Magyarországon, szerte a világon, de az energetikusoknak is nagyon jók a lehetőségeik, tehát kifejezetten sok az álláshirdetés, és a végzős hallgatóink válogathatnak a lehetőségek közül.
Az elmúlt 125 évben mi az, ami megmaradt az energetikai képzésben? Lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen a 125 évvel ezelőtti energetikusi képzés és a mostani igencsak különbözik egymástól?
Alapvetően különbözik egymástól. Egészen új szakterületek, egészen új igények jelentkeztek. Valójában ma már olyan új irányokról beszélünk, és a képzésünk ezekben a témákban, területekben a legerősebb, mint például a megújuló energiaforrások területe, a számítástechnika és az informatikának a térhódítása, és még egy, amit feltétlenül ki szeretnék emelni, hogy elosztott helyi önellátó energiatermelés folyik. Tehát nagyon megváltozott az energetika. Ez abból is látszik, hogy a mostani napokban, hónapokban, években is új, egészen forradalmi változások következnek be, ilyenek például az okos hálózatok, rendszerek, berendezések, vagy a rugalmas és biztonságos energiaellátás igénye, de ide sorolhatom a villamos járműveket is, gépkocsi, hajó, repülőgép, és még egy dolgot szeretnék kiemelni, ami azt mutatja, hogy a mi szakterületünkön is az információ technológia és a telekommunikációs technológia egészen megváltoztatta a világot. Az energetika, az energiaszolgáltatás az nagyon megváltozott, vevőközpontú szolgáltatássá vált. Valójában fogyasztóból ügyfél lett, akivel közösen dolgozunk.
Berta Istvánt, a Műegyetem villamos energetika tanszékének professzorát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja, az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág ezzel véget ért, a szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!